17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A tartós álláskeresők elhelyezkedését segítő inkubátor program indul. Már lehet pályázni az 1,7 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló pályázatra. A programban sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy 3 hónapra kipróbálják magukat a választott álláshelyen, jelentette be közleményében Comba Sándor, foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A program célja egyrészről a vállalkozások munkaerőigényének kielégítése, a hazai munkaerő kínálat bővítése révén, másrészről a tartósan álláskeresők hosszú távú elhelyezkedésének támogatása a foglalkoztatás további növelése mellett. Comba Sándor elmondta, a program során annak a munkáltatónak nyújtható visszanemtérítendő támogatás, mely az álláshely választás lehetőségét legalább 5 fő súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső számára biztosítja. Ilyen álláskeresőnek az a legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső, vagy olyan legalább 1 éve regisztrált álláskereső minősül, akire érvényes a feltételek legalább egyike, mely szerint 24 év alatti, vagy nem szerzett középfokú végzettséget, szakmai képesítést, vagy 50 éven felüli, vagy eltartottal egyedül élő felnőtt, esetleg etnikum tagja, részletezte az államtitkár. Lányok napja lesz a Miskolci Egyetemen. Április 25-én 13. alkalommal rendezi meg az eseményt a Nők a Tudományban Egyesület. Ezen a napon irodákat, gyárakat, kutatólaborokat, egyetemeket látogathatnak meg a középiskolás lányok. A Miskolci Egyetemen a műszaki karok mutatkoznak be a lányoknak. Kutatók, mérnökök és informatikusok mesélnek a munkájukról, mindennapjaikról és arról, lányként hogy lehet elhelyezkedni a szakmájukban, mondta dr. Mádainé dr. Üveges Valéria, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar adjunktusa. Magyarországon találhatók olyan nyersanyagok, melyekből a zöld átálláshoz bizonyos mértékig fedezhető a szükséglet, mondta az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének egyetemi docense Áder János korábbi államfő Kékbolygó című podcastjének hétfőn megjelent adásában. Molnár Ferenc kifejtette, vannak rézércek, van olyan homok, melyből nagy tisztaságú kvarc nyerhető az optikai kábelgyártáshoz. Réz, ólom, cink kitermelése most nem folyik Magyarországon, részben környezeti, részben gazdasági tényezők miatt, de a technológia gyorsan fejlődik, így egyes nyersanyagok a gazdaságosan kitermelhető kategóriába kerülhetnek. Hangsúlyozta, a zöld átállás egyik kardinális kérdése az elektromos energia tárolása, ehhez akkumulátorokra van szükség. Az akkumulátorok gyártásához pedig az egyik legfontosabb fém a lítium. Az Alföld aljzatában a felszín alatti vizeknek lehet olyan magas lítium tartalmuk, hogy már érdemes kinyerni, és ez összekapcsolható lenne a geotermális energia kiaknázásával, mondta Molnár Ferenc. Ne vigyük haza a madárfiókákat és más állatkölyköket, őzgidákat, nyúl, nyest és mókus kölyköket, illetve vadmalacokat, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Hétfői közleményében a szervezet azt írta, hogy hamarosan kezdődik a madárfiókák tömeges fészekelhagyási szezonja. Az emberek a településeken, utcákon, parkokban is találkozhatnak magányosnak tűnő fiókákkal. A legjobb megoldás a nyílt helyen üldögélő fiókát a legközelebbi sűrű ajnövényzet foltba bokor alá tenni. A kirándulásokon talált szüleikre várva mozdulatlanul fekve rejtőzködő őzgidákat, nyúlnyest és mókuskölyköket, vadmalacokat jószaglású szüleik miatt megfogni sem szabad, hangsúlyozza az Egyesület.
Az időjárásról.
Marad a változékony idő, a hosszabb, rövidebb napos időszakok között többségében a középső, északi, északkeleti régiókban alakulhatnak ki záporok, a hegycsúcsokon egy-egy hózápor. Az északias szél északkeleten lesz élénk, olykor erős, napközben mindössze 9 és 15 fok közé melegszik a levegő. Kedre virradóan nyugaton lehet eső, majd napközben a középső tájékon alakulnak ki nagyobb eséllyel záporok, egy-egy zivatar. Keleten és délen hosszabb időre kisüthet a nap. Kedden északon csak 9 és 15, máshol 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kellemes délutánt kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Minden év április 22-én van a Föld napja, melynek alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, felhívva a figyelmet bolygónk természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja. A napot 175 országban tartják. Magyarországon 1990 óta rendezik meg, több millió embert mozgósítva. A téma kapcsán dr. Gál Tamás egyetemi docenssel, a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének vezetőjével beszélgetek majd.
Igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és ugye itt egyfajta pozitív élmény, hogy már ilyen régóta ennyi embert mozgósítanak igazából a környezetünk védelmében, de így igazából a klímával foglalkozó kutatóként én úgy látom, hogy hát sajnos ilyen sok ideig kell folyamatosan hangoztatni a földvédelmét, hogy történjen valami, hiszen hát ugye az lett volna jó, hogyha egy pár tíz év alatt ez a mozgalom kifúj, mert minden problémát megoldottunk.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1970. március 21-én tartották az első földnapját. Az emberiség beavatkozása a természet évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadon élők, köztük a beporzó rovarok, a növények létét. A biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk, pontosabban az állatok takarmánya felel. Ugyanakkor, ha nem is elég széles körben és nem elég gyorsan, de jelentős előrelépések mutatkoznak a tudományos szféra berkein belül a föld megmentésére. A víz, a levegő, az erdők és a termőföldek védelmére vonatkozóan. A téma kapcsán dr. Gál Tamás egyetemi docenssel, a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének vezetőjével beszélgettem.
Igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egyfajta pozitív élmény, hogy már ilyen régóta ennyi embert mozgósítanak igazából a környezetünk védelmében, de így igazából a klímával foglalkozó kutatóként én úgy látom, hogy hát sajnos ilyen sok ideig kell folyamatosan hangoztatni a földvédelmét, hogy történjen valami, hiszen hát ugye az lett volna jó, hogyha egy pár tíz év alatt ez a mozgalom kifúj, mert minden problémát megoldottunk.
Azért mennyire érdekes, hogy Amerikából indult el a kezdeményezés, és Amerika az egyik legsúlyosabb ipari és hulladéktermelő tevékenységgel büszkélkedhet a világban.
Hát igen, tehát hogy nyilván ugye ez az amerikai életforma, és itt most nem feltétlen az iparra gondolok, tehát hogy ott eleve az az éles stílus, ami az amerikai polgárok mindennapjait meghatározja, tehát ugye az a fogyasztás, az gyakorlatilag nagyon környezetterhelő, és ugye hát a klímát is igazán megterheli. Ez alapján azért nyilvánvaló, hogy nem egy olyan területen indul be egy ilyen mozgalom, ahol ugye nyilván semmi probléma nincsen. Tehát alapvetően ezért érthető kicsit, hogy Amerikában vették ezt észre először, de itt azt kell azért mondani, hogy úgymond a nyugati világ, és ideértve magunkat is, azért egy igen jelentős, egyfőre eső terhelés jelent a környezet számára, tehát itt nem lehet csak újra mutogatni, hogy egy-két ország felelős gyakorlatilag a környezet szennyezésért, vagy akár a klímaváltozásért.
Sőt, ugye egy dolgot nem is tehetünk felelőssé, hiszen ugye az olajszennyezéstől kezdve az ipari szennyezésig nagyon sok minden közrejátszik abban, hogy ugye a klímaváltozás, amivel számolnunk kell, az ott tart, ahol. De ugye, ha jól tudom, akkor John McConnellt az indította el, hogy 1930-ban megismerkedett Albert Nobel világhírű amerikai vegyésszel, ugye, aki kifejleszi a hőrekeményedő műanyagot, és ezzel azóta is szenved a világ.
Hát igen, és ugye a műanyag kérdés az több szempontból is káros. Tehát ugye egyfelől ugye a műanyagokat azokat a kőolajból gyártják, aminek ugye a kitermelése is rengeteg kibocsátással jár, a legyártása is rengeteg kibocsátással jár, és hát itt ugye a hulladék kérdés is egy probléma, hiszen ugye ezeket a műanyagokat, hogyha nem hasznosítjuk újra, és hát sajnos vannak olyanok, amit nem lehet, akkor ezek folyamatos hulladék felhalmozódást fognak okozni. Ez nyilván itt nálunk, hazánkban is elég nagy probléma, hogy ezek a tárolók végesek, illetve hát ugye ami mostanában elég nagy port kavart, ugye az óceánokban található hulladékok, ott is ugye a műanyag hulladékok nem bomlanak le, és az ottani élő szervezetek azok elpusztulnak, hogyha esetleg azt elfogyasztják. Tehát ott például a csendes óceánon hatalmas összefüggő hulladék szigetek vannak már bizonyos területeken. Tehát ez is mutatja, hogy ugye az emberi hatás, az emberi tevékenység már sajnos az egész földet érinti kedvezőtlenül.
Ugye a cél egy olyan jövő megteremtése lenne, amelyben az emberiség és a természet harmóniában él egymással, de az látható, hogy egyre nehezebben viseli el nem hogy önmagát az ember, hanem a környezetében bármit.
Igen, ennek sajnos az egyik olvasata az, hogy a világ népesség az folyamatosan növekszik. És ugye minél többen vagyunk, ugye a létszükségleteinkhez szükséges élelmiszer és egyéb javak előállításához, egyre több erőforrásra van szükség, egyre nagyobb területeket kell beépíteni adott esetben, vagy mezőgazdasági területeket kialakítani. Tehát ahhoz, hogy ugye a föld lakosságának ételt tudjuk adott esetben termelni, ahhoz egyre nagyobb és nagyobb területeket kell felhasználnunk ilyen célra. És hát ugye itt Európában ezt annyira nem érezzük, hiszen itt ugye a lakosságszám sem növekszik most már olyan jelentős mértékben, de ugye Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában igen jelentős városi növekedés van, hatalmas metropoliszok nőnek ki gyakorlatilag évtizedek alatt a semmiből, és ott ez rengeteg problémát és összetűzést okoz a természet és ugye az emberiség között. És hát részben ennek köszönhető is ugye az elmúlt pár években, ami meghatározta az életünket, ugye a COVID-járvány, tehát az, hogyha hatalmas népesség tömörödik egy olyan területen, amihez közel még adott esetben akár ilyen őserdei élet, tehát hogy különböző fajok vannak, akkor elkerülhetetlen, hogy egyes állatokat érintő betegségek adott esetben az emberekre átterjedjenek. És hát láttuk, hogy egy-egy ilyen esemény ebbe a globalizált világba mit okozott gyakorlatilag mindenütt a Földön.
Ugye az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete folyamatosan közzéteszi jelentését, hogy mit is okozhat a felmelegedés, és pontosan ebben a jelentésben olvasható, hogy a szélsőségesen magas hőmérsékletek ugye a mezőgazdaságra és az egészségügyre is jelentős hatást gyakorolnak. Ugye invazív allergénfajok megjelenését, betegségek terjedését idézhetik elő, amit ön is mondott az előbb. De azért az egy megdöbbentő adat, hogy az elmúlt 6 évben mérték a legmelegebb nyarat különböző hőhullámos időszakokkal, és ugye ez Magyarországra vonatkozik, ami azért nem a legjobb.
Még ugye ami szomorúbb, ugye a szakma oldaláról nézve, hogy az elmúlt években, hát ugye itt a föld hőmérsékletét azért kis részben meghatározó, ugye a dél-csendes óceáni oszcilláció, vagy ugye közkeletük nevén, ugye ez az El Niño hatás, hát azért befolyásolja. És az elmúlt pár évben, ugye ez a La Niña állapotban volt, ugye az a cirkulációs rendszer, ami nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy elvileg a szokásosnál hidegebb volt. És ugye ezek a rekordok, ezek a magas hőmérsékleti rekordok, amik most születtek az elmúlt években, ehhez sajnos hozzá kell tenni, hogy most ugye a Föld légkörrendszere az egy kicsit hidegebb annál, mint ami ennek kellene, hogy legyen. És ennek ellenére okoz rekordokat, úgyhogy ezért is nagyon félelmetes az, hogy most már beléptünk gyakorlatilag abba az állapotába ugye az éghajlatnak, hogy egyre inkább átlendül, és egyre szélsőségesebbé, és hát nyáron szélsőségesen meleggé válik, de én nem szűkíteném csak erre a szélsőségességet. Ugye tavalyi év az nagyon jól megmutatta Kárpát-medencének a legnagyobb problémáját, hogy a szélsőséges időjárás ugye a csapadékra hogyan hat, és hát ugye a másik oldal, hogy ugye ezek az extrém meleg időszakok, ezek télen is jelentkeznek, tehát ez is egy nagyon szélsőséges időjárás, ami megviseli hát ugye az élő szervezeteket, adott esetben ugye a mezőgazdaságnak is gondot okoz, meg hát nyilván ugye az emberek is nehezen viselik az ilyen szintű változékonyságot több okból is.
Egyébként ez várható, ami most az utóbbi években egyre jobban erősödik a világon és Európában is, hogy hőhullámok vannak, erdőtüzek, heves esőzések, árvizek, tornádók. Tehát most már azért Magyarországon is lehet nagyon erős szelek kapcsán olyan jelenségeket látni, ami eddig mondjuk abszolút nem volt jellemző.
Hát igen, ilyen extrém időjárási helyzetek azok voltak régen is. Igazából nagyon erős szelek voltak régen is, nagyobb hőhullám volt régebben is. Itt most ugye a nagy különbség az az elmúlt pár évben az, hogy lényegében az ilyen nagyjából hetes ciklusban a hideg és extrém meleg és extrém hideg időszakok váltogatják egymást, ami az egyik nagyon jól fogható jele az időjárás szélsőségessé válásának. Ennek nagyon messzire nem szeretnék menni, de lényegében ugye a mérsékeltőbb időjárását az befolyásolja, hogy a sarkvidékek és mondjuk Észak-Afrika területe között milyen hőmérséklet különbség van, és mivel a sarkvidék jobban melegszik, ez csökken, és emiatt az egész mérsékeltőbben lényegében ilyen bizonytalanná válik az addig jellemző nyugatias áramlás, és ez okozza ezeket a hideg-meleg betöréseket, és emiatt lényegében azt tapasztaljuk, hogy évszaktól függetlenül mindig vagy sokkal hidegebb, vagy sokkal melegebb van, és a csapadékviszonyok is hát sajnos hasonlóan alakulnak, az ott esetben a szélviszonyokban is látunk viharos szeleket, ugye elég itt gondolni arra, amikor ugye talán az M1-es autópálya mellett ugye porviharok okoztak a talmos galibát. Ugye ez a szélsőségessé válás, ez lényegében az első közvetlen kézenfogható jele az éghajlatváltozásnak itt hazánkban is, és sajnálatos módon ez fog fokozódni a közeljövőben.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi várható, mert ugye önök a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékén folyamatosan vizsgálják, monitorozzák, modellezik azt, hogy mi várható. Előrejelzéseket adhat az ember, de azt látjuk, hogy folyamatosan változik az időjárásunk, az éghajlatunk.
Hát igen, itt ugye el kell különíteni, ugye van egy időjárás előrejelzés, amit ugye manapság operatíve használnak, az ugye 1-2 hétig mond viszonylag megbízható eredményt, bizonyos időjárási helyzetekben 1-2 nap, adott esetben akár órákon is múlik a dolog. Ugye a klímamodellek azok nagyon másképp működnek, tehát egy klímamodellnek a célja az, hogy ugye akár előre 100 évre vagy még hosszabb időszakra készítsen egy előrejelzést vagy egy predikciót, tehát egy becslést. És itt ugye a fő cél az, hogy ezt az időjárási változékonyságot ezt egy 30 éves átlagban vissza tudja adni. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mi is, vagy adott esetben más kutatócsoportok futtatnak egy modellt, amiben megmondják, hogy mit tudom én, 2072. január 12-én milyen idő lesz, hanem arról van szó, hogy a 30 éves időszakokban az időjárás jellegzetességeit adják vissza ezek a modellek. És ugye mi itt Szegeden hát foglalkozunk részben egész Kárpát-medencére vonatkozó modelleredményekkel, illetve részben a városokkal, és alapvetően azt látjuk, hogy az olyan klímaparaméterek, indexek, amik a szélsőségességet próbálják szemléltetni ilyen 30 éves jövőbeli előrejelzett adatsorokból, azoknál mindegyiknél gyakorlatilag fokozódni fog az a szélsőséges jelleg, amit már most is tapasztalunk. Például ugye a trópusi éjszaka index, ami azt mondja meg, hogy szélsőségesen meleg az éjszaka, és a hajnali minimum hőmérséklet alapján van definiálva. Ugye ez alapján azt lehet mondani, hogy jelenleg adott esetben mondjuk a Dél-Alföldön egy ilyen 5 nap az, ami várható, hogy előfordul, és az évszázadnak a második felében lényegében ez ilyen 30-40 nap fölé fog kúszni. Az időjárási helyzetet úgy lehet jól megfogni, amikor ilyen nagyon durva hőhullám van, és éjszaka sem igazán tudunk pihenni, hiszen nem hűl le a levegő. Ezt most néha tapasztaljuk, és hát sajnos az évszázad második felében lényegében másfél hónapon keresztül ez lesz a normális állapota a nyári időjárásnak.
Ezt egyébként látják mondjuk a régiókra lebontva, hogy Magyarországon hol, melyik régiót milyen éghajlatváltozás veszélyezteti? Mert a Dél-Alföldre leginkább az elsivatagosodást mondják.
Hát igen, itt ugye az elsivatagosodás az ugye már egy következmény. Hát a csapadék viszonyok változása az, ami ugye pont a Dél-Alföldön okozza a legnagyobb problémát. Ugye itt még inkább szélsőségessé válik, tehát ilyen csapadékindexeket is, hogyha megvizsgálunk a jövőre vonatkozólag, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyfelől növekszik az egyszerre lehulló csapadék mennyisége, tehát ez ugye arra utal, hogy ilyen zivatarok keretében hatalmas csapadékmennyiségek tudnak lehullani, amik ott helyben egyébként hát nem sivatagosodást, hanem villámárvizeket fognak okozni. Ugye ez az Alföldön kisebb probléma, mondjuk az élénkebb dombozatú területeken, akár az északi középhegységben, Dunántúlon, ez súlyos probléma, hiszen az ugye az a villámárvíz az ott rengeteg kár tud okozni, ugye akár a lakott területeken. Viszont emellett pedig az összefüggő száraz időszak hossza is növekszik, és országosan egyébként, hát az Alföld ebben is talán kiemelkedik. Ez ugye azt jelenti, hogy lényegében előfordulhat az, hogy egy adott helyen, Magyarország akármelyik helyét lehetne mondani, előfordulhat az, hogy az év egy jelentős részében aszály van, és akkor utána pedig egy-két hevesebb csapadékú esemény után pedig belvizet tapasztalunk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Gál Tamás egyetemi docenssel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Ha a fél homályból rád tekint a fény, és elindulnál a csodák ösvényén, amit dédapád és apád örökölt, amit ezer éve úgy hívnak, hogy anyaföld, ez egy elvarázsolt hely és hazavár, hol a múlt szava még tiszta srát talál, amit unokád majd egyszer örököl, oda álmaidban minden éjjel visszaköltözöl, legyen mindig a cél az otthonod, ez a sors lehet bár, hogy átkozol, de a küzdelem majd egyszer véget ér, ez a bölcs, ami egykor ringatott, most könnyezve kapja pát adott, aki tiszta szívben él a
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Újabb csak nem 200 ezer notebookot oszt ki a kormány az általános és középiskolákban, így összesen már mintegy 450 ezer diák tanulhat a költségvetési forrásból beszerzett korszerű eszközökön, mondta Rétvári Bence parlamenti államtitkár hétfőn Budapesten. A politikus jelezte, a harmadik éve futó projekt mostani ütemében az 5., 6. és 9. évfolyamon tanulókhoz juttatnak el 193 ezer eszközt, és a laptoposztás a következő tanévben is folytatódni fog. Magyarország legnagyobb léptékű oktatásfejlesztési időszakában vagyunk, mondta Rétvári Bence, aki felidézte azt is, hogy az elmúlt években 1400 milliárd forintból majdnem 5700 óvoda és iskolafejlesztést valósított meg a kormány, emellett 4 év alatt 93,5%-kal emelik a pedagógusok bérét, tette hozzá. A jegybank felméri a magyarországi kriptopiaci szereplőket, a kriptoeszköz szolgáltatók szabályozott keretek között történő engedélyezéséről, illetve felügyeléséről szóló uniós és magyarországi jogszabályok elfogadásával párhuzamosan méri fel a jegybank, hogy hány itthoni szereplő kíván elindulni a piacon, közölte a Magyar Nemzeti Bank hétfőn. Azt írták, Magyarországon immár nagyjából 200 ezer ügyfél rendelkezik vagy kereskedik kriptoeszközökkel. A hazai engedélyezés és felügyelés biztonságosabbá teheti ezt a tevékenységet is. A Magyar Nemzeti Bank kérdőíves felmérésben tekinti át, hogy Magyarországon hány gazdasági társaság tervez a közeljövőben az ügyfeleknek kriptoeszközöket nyilvánosan felajánlani, kereskedési helyszínre bevezetni, kibocsátani, illetve kriptoeszköz szolgáltatóként működni. A magyar pénzügyi felügyelet célja, hogy áttekintse a hazai felügyelt, illetve a még felügyelet alá nem tartozó intézmények kriptoeszközökkel kapcsolatos terveit. Újabb csalási kísérletben igyekeznek csalók hitelesnek tűnni a Magyar Nemzeti Bank nevével és logójával. Egy most terjedő e-mailes csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy a Magyar Nemzeti Bank által támogatott víruskezelő programot töltsenek le, közölte az MNB hétfői közleményében, kiemelve, hogy a jegybank nem készít és támogat víruskezelő programot sem lakossági, sem vállalati ügyfelek számára. Felhívták a figyelmet arra, hogy az így megkeresett vagy megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni.
Az időjárásról.
Az északias szél északkeleten lesz élénk, olykor erős. Napközben mindössze 9 és 15 fok közé melegszik a levegő. Kedre virradóan nyugaton lehet eső, majd napközben a középső tájékon alakulnak ki nagyobb eséllyel záporok, egy-egy zivatar. Keleten és délen hosszabb időre kisüthet a nap. Kedden északon csak 9 és 15, máshol 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
mosolyog a csönd, zené, majd jön az a dal. Ne félj, a türelem hosszú vándorút, hogy is feledném. De most jövök én, vir új világ, ma gyere velem, jön fűfa virág. A semmiség, a messzi kék enyém.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Gál Tamás egyetemi docenssel, a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének vezetőjével, akit a földnapja kapcsán a klímaváltozásról, annak hatásairól kérdeztem. Önök azt is vizsgálják, hogy milyen hőterhelés éri a városban élőket, és ugye ezt itt vizsgálták Szegeden is.
Igen, hát ugye nekünk a fő profilunk azért a város klíma, illetve próbáljuk megmondani azt, hogy a város az mit okoz egyfelől ugye a normál éghajlathoz képest, és hát itt ugye a jövőre vonatkozólag megpróbáljuk együtt vizsgálni azt, hogy az éghajlatváltozás és ugye a város által okozott változások a jövőben mit okoznak, és nagyon gyakran hát nem is meteorológiai paraméterekre koncentrálunk, hanem úgynevezett humán komfort paraméterekre. Ugye ezeket hát úgy lehet nagyon könnyen leírni, hogy lényegében azt a hőmérsékleti vagy hőterhelést írják le, amit az emberek éreznek. És most ezt az érzést, ezt így kicsit kitágítanám, tehát nem csak az, hogy neki melege van, vagy fázik egy adott környezetben, hanem hogy milyen fizikai reakciókat ad a szervezet arra, a hőterhelésre, amit kap, és ugye ezek mérhető természetes reakciók. Ezeket a vizsgálatokat azért fontos végezni, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy a jövőben egy városi területen milyen viszonyok lesznek. Tehát, hogy mennyire lesz élhető a város, hiszen az látszik, hogy a klímaváltozás miatt ugye az egyre melegebb, terhelőbb hőhullámoknál egyre nehezebb lesz a városban élhető körülményeket biztosítani, és egy-két vizsgálatunk az pont arra irányul, hogy milyen olyan helyi lépés lehetséges, amivel ugyan a klímaváltozást nem tudjuk megállítani, de elérhetjük azt, hogy az adott tereken, utcákon vagy városrészek keretében ne legyen annyira terhelő az a magas hőmérséklet egy hőhullám esetén, és akkor itt lehet felhozni különféle zöld infrastruktúrai megoldásokat, vagy akár a vízfelületek használatát a városi térben. Tehát rengeteg jó példa és megoldás van, hogy milyen tervezési elvek mentén kellene adott esetben akár várost, városrészt tervezni, vagy közparkokat, utcákat, és így csökkentve az ott helyben tapasztalható terhelést. És nyilván ez azért fontos, mert ez a lakosságnak a jelentős része a városokban él, és hát nyilván őket fogja legsúlyosabban érinteni az éghajlatváltozás a közeljövőben.
Ugye, ha jól tudom, akkor törvényi szabályozás van arra, hogy ha építenek egy házat, például egy társasházat, akkor mennyi zöld felületnek kell lenni, mert ha azt nézzük, akkor Magyarországon is bármerre megyünk, főleg egyébként a nagyobb városokban gomba mód szaporodnak a társasházak, meg az üzletházak. És tény is való, hogy próbálnak a zöldítésre fordítani, de azért nagyon kicsi az a terület, ami mondjuk zöld felületet jelent. Külföldön már lehet látni azt, hogy olyan házakat építenek, amelyeknek az erkélyén fák nőnek, vagy az egész ház növénnyel van beborítva. Ez egyébként valahol a jövő, tehát hogy minél több fát, minél több zöld felületet létesítsünk azért, hogy ne a beton forróságában éljünk?
Hát igen, erre több példa is eszembe jutott. Tehát ugye ez megközelítés mondja, hogyha mondjuk például egy köztérrel konstrukcióra gondolunk. Ott ugye fenntartási oldalról rendkívül kényelmes, hogyha mondjuk letérkövezzük az egészet, és akkor az könnyű söprögetni. És akkor utána mondjuk ezt belehelyezzük egy olyan időjárási helyzetbe, hogy pont egy hőhullám van, mondjuk azon a köztéren, és ugye azon a területen található mondjuk egy orvosi rendelő, vagy iskola, és akkor az ott áthaladó emberek abban az extrán terhelő helyzetben kell, hogy hát létezzenek, hogy nincsen árnyék, nincsen párologtató felület, és az adott időjárási helyzetben jóval nagyobb hőterhelést kapnak, és ennek ugye egészségi hatásai is lesznek, meg hát nyilván komfort hatása is van, tehát senki nem akar mondjuk ott például leülni. Ugye a városi területen a fák azok nagyon hatásos eszközök arra, hogy lehűtsék magát a felszínt és a levegőt is, hiszen ugye a fa az párologtat is, árnyékol is, és lényegében alatta a nappali órákban egy jóval elviselhetőbb környezetben kell, hogy létezzünk, vagy közlekedjünk a városban. Tehát nyilván ezek a megoldások nagyon jók, de itt ugye nagyon nem mindegy, hogy egy zöld felületre hogy gondolunk. Tehát, hogyha kirakunk oda egy virágládát, amiben elhelyezünk egy fát, az nem fog párologtatni, ha nem locsoljuk, tehát gyakorlatilag annak a növényzetnek, annak működőképesnek kell maradjon. Tehát emiatt is nyilván városban ez nagyon nehéz, de van rengeteg olyan megoldás, amihez lehet nyúlni, tehát itt a zöld falakhoz, adott esetben a zöld tetőkhöz, ami ugye nem nagyon látszik az utcaszintről, de a párologtatása révén azért hát városrész szinten azért elég sokat tud okozni. És hát itt akár adott esetben az árnyékolásnak a más módjai is működhetnek, hiszen hogyha van egy olyan közterületünk, ami mondjuk egy sétáló utca, oda hiába telepítünk fákat, ki fognak onnan pusztulni, hiszen ott ugye eleve nincsen normális talaj, amiben azt el tudjuk helyezni, ott akkor adott esetben hát lényegében mesterséges árnyékolással lehet javítani a komfortot. Ugye erre az ilyen napvitorlák vagy egyéb megoldások lehetnek a példák. Itt is nagyon fontosnak tartom, hogy ugye az, hogyha hozzányúlunk a városhoz, valamelyen közterülethez, ott mindig nagyon fontos, hogy ezt a zöld gondolatot, vagy ugye klímatudatosságot érvényesítsük. Tehát nem úgy kell erre gondolni, hogy ez trendi, vagy nem tudom, hogy most akkor, ha nem vagyunk klímatudatosak, akkor nem is tudom, akkor nem haladunk a korral. Itt egész egyszerűen abba kell belegondolni, hogy azt a területet emberek fogják használni, és nekik azért jó lenne, hogyha egy olyan környezetük lenne, amiben használni is fogják azt a területet, és ugye ezt egy tervezés előkészítési fázisban gyakorlatilag folyamatosan érvényesíteni kell ahhoz, hogy ugye az a végső környezet az élhető legyen.
Mi a helyzet a klímaberendezésekkel? Gondolom azért ennek is van hatása a hőmérséklet alakulására.
Igen, ugye hogy működik egy klímaberendezés? Nyilván az bent úgy csinál hideget, hogy ott a hőcserélővel lényegében kint fűti az épületek közti levegőt. Ez akkor tud nagyon problémás lenni, hogyha eleve hőhullám van, ugye mennek a klímaberendezések, és egy plusz hőt adnak, főleg az éjszakai órákban ez akár jelentős is tud lenni. Nyilván a fő gond az, hogyha például a klímaberendezés az benn van ugye az utcaszinten valahol, tehát ott egy több emeletes épület, és akkor az első, második, harmadik emeleten is ott van a klíma, akkor ugye az a gond, hogy azt a légréteget fűti, amiben mi amúgy létezünk, hiszen ha adott esetben kinyitjuk az ablakot, akkor ugye nyilván az a levegő jön be. Tehát ugye a klimatizálásnál a pozitív megoldás az, hogyha az épületek teteje közelébe helyezik el a kültéri egységet, hiszen akkor ugye az épületek fölötti levegőt fogja melegíteni, tehát nem járul hozzá ahhoz a diszkomforthoz, amit ugye közvetlenül tapasztalunk. Illetőleg ugye a másik megközelítés az a hőszigetelés. Ez már ugye azért eléggé a köztudatban van, hogy hőszigetelni kell, hogy ne kelljen sokat fűteni, de pont olvastam egy tanulmányt, ami az USA-ban végig is arról szólt, hogy olyan területeken is már ugye nyomják a hőszigetelést, ahol amúgy ugye télen nincsen nagyon hideg, hiszen ugye egy extra hőszigeteléssel az épületek nyáron meg nem melegszenek annyira föl, tehát klimatizálni se kell annyira, ami ugye azt is jelenti, hogy kevesebb energiát használunk el a klimatizálásra, ami meg megint csak kevesebb széndioxid kibocsátással jár.
Mi a jövő? Ugye arról beszéltünk, hogy valahol vissza kellene találnunk a természethez, mert ugye szinte minden kutatás azt mutatja, hogy csak ez az az út, ami által fenntartható hosszú távon az, hogy mondjuk a klímaváltozás ne erősödjön. De egyáltalán meg lehet állítani a klímaváltozást, vagy már az is egy nagy lépés lenne, ha mondjuk a klímaváltozás stagnálna?
Ez egy ilyen szempontból nehéz kérdés. Tehát arról már szó nem lehet, hogy olyan lesz az éghajlatunk, mint 30-40 évvel ezelőtt volt sajnos. Ahhoz, hogy az az extra széndioxid szint kiürüljön a természetes folyamatokkal, hát olvastam tanulmányról, hogy több száz évre lenne szükség. Tehát itt most nem arról van szó, hogy teszünk valamit, és akkor ez a probléma teljesen megoldódik, és akkor mindenki boldog lesz, hanem sajnos arról van szó, hogy ha teszünk azért lépéseket, hogy ne fokozzuk az éghajlatváltozást, akkor ugye kicsit javítjuk a jövőnket, nem lesz annyira kellemetlen az éghajlat számunkra, viszont a dolog nehézsége az az, hogy ha minél később cselekszünk, akkor egyre drasztikusabb lépéseket kell tenni. Ugye itt a legutolsó előtti IPCC jelentésben volt egy ilyen nagyon szemléletes grafikon arról, hogy hogyan kellene csökkentenünk a széndioxid kibocsátásunkat ahhoz, hogy a másfél fokot ne érje el a globális melegedés az évszázad végére, és ott ugye az a döbbenetes számolások voltak, tehát nyilván fizikai alapokon, hogyha a széndioxid kibocsátás csökkentést azt elkezdjük a 2010-es években, akkor évente egy pár százalékos csökkenéssel igazából elérhetjük ezt a másfél fokot, viszont hogyha a 2020-as évek közepén kezdjük el csökkenteni a széndioxid kibocsátásokat, akkor ott néhány éven keresztül akár ilyen 50%-os vagy azt meghaladó csökkentést kell tegyünk ahhoz, hogy ezt az évszázad végi másfél fokot tudjuk tartani. Tehát azért az látszik, hogy minél később cselekszünk, a probléma annál nagyobb, és annál komolyabb lépéseket kell tennünk. Az meg ugye nyilván ugye az a döntéshozóknál, meg ugye nálunk embereknél is gondot okoz, hogy bizonyos szintű széndioxid kibocsátás csökkentést már nem tudunk úgy elérni, hogy csak egy kicsit kevesebbet fogyasztunk, vagy átállunk megújuló energiákra, hanem sokkal drasztikusabb lépést kell tenni, adott esetben az életmódunkat is át kell állítani egy kicsit más irányba. Tehát az ipari felhasználókat azt én nem annyira szeretem, hogyha így ki van hangsúlyozva, hiszen ugye azért minden ipari termelés az alapvetően arról szól, hogy a végén azt valaki megveszi. Egy ruhagyár az nem azért termel ruhát, mert ő szeretne széndioxidot kibocsájtani, hanem azért, mert azt mi meg fogjuk vásárolni. Ugyanúgy például egy szénerőmű sem azért termel elektromos áramot, hogy közben tudjon széndioxidot kibocsájtani, hanem azért, mert mi ezt az áramot el fogjuk fogyasztani. Tehát itt alapvetően a fogyasztásunk okozza a problémát, és a fogyasztásunkat érintően kell átgondolni a dolgokat. Ugye az első lépés ugye a megújuló energiaforrások használata, azzal rengeteget lehet fogni, ugye európai szinten pedig a lakosság, illetve hát lényegében az otthonoknak az energiafelhasználása az igen jelentős széndioxid kibocsátással bír, jóval nagyobb, mint a közlekedés összességében. Tehát itt pedig az, hogyha szigeteljük az épületeinket, kevesebb energiát fogyasztunk a fűtésre, azt is megújuló energiaforrásból, ezzel tudunk tenni az éghajlatváltozás ellen igen jelentősen. És ugye ami még hát szóba kell, hogy jöjjön sajnos, hogy haladunk előre az időben, hogy például az élelmiszertermelés is jelentős széndioxid kibocsátással jár, és hát itt ugye néha előjön, hogy majd akkor mindenki vegetáriánus lesz, mert hogy ugye az kell. Ugye sajnos az a helyzet, hogy például a húsnak az előállítása az nagyságrendekkel több széndioxid kibocsátással jár, mint ugye zöldségek és egyéb ilyen, tehát nem állati eredetű élelmiszerek előállítása, és hogyha halogatjuk az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és ugye a széndioxid kibocsátásunkat, akkor egy idő után elkerülhetetlenné válik az, hogy például a húsokról is sajnos le kell, hogy mondjunk, hiszen azt a kibocsátást, amit mondjuk egy kiló marhahús vagy egy kiló sertéshúsnak az előállítása jelent, azt már nem fogjuk tudni megengedni.
Ugye valahol ezért is mondják azt, hogy a nagyüzemi előállítást kellene csökkenteni, és valahol az embereknek kicsit vissza kellene térni ahhoz, ami dédapáinkra volt jellemző, hogy ugye volt kiskert, volt háznál tartott állat, ami annyi volt, amennyi annak a családnak az ellátására elég volt.
Így van. Ez is egy irány, és itt ugye van egy fontos szempont is, hogy ott a szállítás az kiesik. Tehát az teljesen abszurd, hogy valaki bemegy a boltba, és akkor dél-afrikai szőlő mellé választ egy kis chilei barackot a tél közepén, hiszen ezeknek el kell jutni valahogy ide hozzánk, és a szállítás az rengeteg szén-dioxid kibocsátással jár, tehát ehelyett, hogyha meg tudjuk termelni magunknak, akkor ugye ezt eleve megspóroljuk.
Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, és az pedig a szemléletformálás. A fiataloké a jövő, a fiatal generációi, akiket önök is tanítanak, hiszen az idősebbeket már nagyon nehéz rávenni bizonyos új dolgokra. Van, aki erre kapható, van, aki már nem.
Igen, és akkor itt visszakanyarodunk a földnapjához, tehát a földnapjának pont ez is volt az egyik motivációja, hogy szemléletet formáljon. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak a fiatalokkal foglalkozunk, hiszen most már a probléma, főleg az éghajlatváltozás kapcsán, már nem olyan, hogy majd a jövő generációt fogja érinteni. A legutóbbi IPCC jelentés, amire hivatkozott is, abban van egy ilyen nagyon drasztikus ábra. Megmutatták azt, hogy az emelkedő hőmérséklet és a hőhullám a különböző korcsoportokat hogyan fogja érinteni. És ott az ábrán nagyon jól látszik az, hogy lényegében most már az idősebb korú embereknek is az életük egy jelentős részét egy megváltozott éghajlatba kell, hogy leéljék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most már csak a gyerekek szemléletformálásával meg tudjuk oldani a problémát, hiszen már mindenkit érint, mindenki észreveszi a változásokat. Én nem mondom azt, hogy csak a fiatalokat kell megfogni, a fiatalokat nagyon, hiszen hogyha valaki úgy nő föl, hogy eleve klímatudatosan gondolkozik, akkor nyilván felnőtt korára is klímatudatos lesz, a környezetvédelmet valamennyire előtérbe helyezi, de most már szerintem sajnos ez nem elég. Tehát itt az összes generációnak el kell mondani, hogy az a tevékenység, amit végez, hogy az nyilván olyan kibocsátással jár, azt nem lehet folytatni sajnos. Hiszen igazából, hogyha tovább visszük, és tovább ugyanúgy végezzük a tevékenységeiket, ami ugye nagy kibocsátással jár, akkor a saját jövőnket tesszük tönkre, és itt nem a 100 év múlva, vagy 2 generációval későbbi jövőről van szó, hanem a következő évtizedekről.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Földnapja kapcsán a klímaváltozás hatásairól beszélt dr. Gál Tamás egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének vezetője.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Volt, ami már annyit rossz kor, rossz helyen. Már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok. Miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki lát is nem csak néz, úti társam. Nem az, aki másnap ködbe vész az éjszakába. Már nem láttam élesen, arra vártam, ki a vak sötétben a mécsesem. Mikor felzabál a múlt, mikor amikor a köd felszáll. Ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő megáll, minden összeáll. Voltam én már annyit, rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki a kezdet és a vég, akivel minden egyes percet a végtelenig újra játszanék. Aki azt is tudja rólam, amit még én magam se tudok, akivel egy irányba tartok, mint párhuzamos univerzumok. Akiben vakon bízhatok, aki vakon bízik bennem, aki elfogadja a múltam, megerősít, hogy ne szégyeljem. Ha a vállamra ül az az érdők, aki folyton megkísért, arra vártam, aki szavak nélkül is ért. Voltam én már annyit, rossz koros helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Mikor felzabál a múlt, mikor a köd felszáll, ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg-megáll.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Borsodban, ahol a sétányok fölé óvó fák hajolnak. Ahol ódon pincék és présházak mesélnek igaz barátokról jó borok mellett. Ahol a kilátó iránytőként mutatja, hol érdemes nem csak egy napot eltölteni. Ahol a horvát tető játszani, pihenni, sportolni és kutyázni hív. Ahol műemléktemplom vigyázza az elődök álmát, és hegynyi kaland várja a jövő nemzedékét. Ideje másképp gondolni az avasra. Avas, ahol Miskolc szíve dobban. A projekt a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával a terület és településfejlesztési operatív program keretében.
A Debreceni Leukémiás Gyermekekért Alapítvány legfontosabb célja, hogy minél hatékonyabban és minél kevesebb fájdalommal gyógyítsa a leukémiás és daganatos gyermekeket. Kérjük, hogy önök is segítsék ezt a munkát, támogassák adójuk 1%-ával a gyógyulásért vívott harcukban a hétköznapok kis hőseit. Kérjük, keressék fel honlapunkat a támogatás részleteiért.
Reklámot hallottak.